Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adott ki estére a horvát meteorológiai szolgálat Split térségére. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket. A kedvezőtlen időjárás a hajó és kompforgalomban is fennakadásokat okozhat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák, 1978-1981.
Érkezés. Bahunek 27 éve volt forgalmista, és mivel a forgalmisták háromváltásban dolgoztak, elmondhatta magáról, hogy szolgálata 27 éve alatt az állomást érintő vonatok egyharmadának áthaladásakor jelen volt. Ilyenkor végig tekintett a vagonok során, és csak akkor indította a szerelvényt, amikor a felszállás befejeződött, és alaposan szemügyre vette az érkezőket. Nem volt nagy állomás, a helyiség sem volt jelentős, bár módosabb örménykereskedők is lakták. Egy kefe és pemzlikötő, egy fűrésztelep és ecetgyár jelentette itt az ipart. A 3020-as szeméről egy kora tavaszi vasárnap délután egy tolószéket adtak le a posta vagomból. A vagon mindjárt a mozdony után következett. Bahunek látta a tolószéket, és gondolta, valakit nem sokára lesegítenek valamelyik vagomból, ezért kissé késleltette a szerelvény indítását. Pár lépést hátrált is, hogy áttekintse a hosszú szerelvényt, de végül belátta tévedet, valamennyi leszálló saját lábán igyekezett a kijárat felé. Akkor lehet a 15-40-essel érkezik, mondta a postásoknak, miközben maga gurította be a széket a raktárba. Nem a féle hevenyészett, bütykölt tákolmány volt. Látszott rajta, sorozatgyártásban készült az Everest & Jennings cég csarnokaiban. A cégjelzés aranyozott táblán kifényesítve ragyogott az ülés jobb oldalán, a cég úgy látszik adott magára. Tolószékeivel talán behálózza az egész világot. A tolószéket egyébként láncátétel segítségével kézi erővel is mozgásba lehetett hozni, így a sérült, amennyiben keze épp volt, nem szorult mások irgalmára, akik szeszélyes kívánságait fogcsikorgatva teljesítik. Az Everest & Jennings táblácska mellett kartollap fütyegett a címzett és a feladó nevével. A két név azonos volt, ami személypoggyász esetében természetes. Bahunek távozás előtt az éjszakás forgalmistának is megemlítette, figyelje a személyvonatokat, mert valószínű egyik utasnak a leszállás majd több időt vesz igénybe. A tolószéket 12 nap múlva vitték el. Magas, fehér hajú, fekete szemöldökű, simára borotvált arcú délceg férfi érkezett, szürke teveszőr felöltőt, sejemsálat, nyószörkalapot viselt, cipője az utazás során is fényes maradt, készségesen kifizette a kocsi tárolása után a fegbért. Halk volt, látszavú és illatos, előkelő, fenkölt és határozott. Bahuneknek az volt az érzése, valami keleti egyházfő tiszteli meg inkognitóban a várost. Az úr kicsit elidőzött az állomás csarnokában a várost ábrázoló térkép előtt, aztán beállt a tolószék mögé, és maga előtt tolva a főutcán elindult a város központja felé. A forgalmista nem látta többé. Látott azért még Bahunek hetekkel később egy Everest & Jennings cégjelzéssel ellátott tolószéket a temető bejárata előtt. Ebben egy fehérhajú, fekete szemöldökű, borostás, rokkant vén ember ült. Kosztolfényes elnyőtt zakóban, foltozott térnadrágban, kitaposott lyukas félcipőben, és zsíros, mojrákta kalapjába várta a hulló alamizsnát.
Monbizsú utca. A Monbizsú utcában, ahol minden csupa füstös kő, kormos tégla, rozsdás vaspánt és porladó beton, egy helyütt kissé megnyílt a fal, és egy nyúl lépett ki a járdára. A zárkózott, lesütött szemű épület kormos falaival semmiben sem különbözött a többitől, most csak egyetlen alaksori helyiségben égett a villany. Rebbenő, sárga neonfény hullott összetolt újságpapírral letakart bútorokra. Két szekrény között egy szék részletei látszottak, rajta egy kék köpeny. A kék köpenyben talán egy ember. Azért talán, mert az emberből csak egy széklábnak támasztott hócipő, a köpeny fölött pedig egy cikk, mozdulatlan fej látszott, egyetlen jókora füllel. Úgy állt rajta a haj, mint egy halom korpa, amibe indulatosan beletúrtak. A kék köpenyes ember valószínűleg aludt. Zordon hely. És akkor az ablak előtt terjengő orvosságszagról még nem is beszéltünk. Ha mondjuk vasárnap délután úgy hat tájt Berlinben, magányunkban netán ismerkedésre támad kedvünk, talán nincs is erre diszkrétebb hely, mint a Monbizsú utca. Aránylag rövid, egyenes utca ez, rárog a Spree folyóra, a Monbizsú hídra, véletlenségből a Monbizsú parkot is érinti röviden, egy kovácsolt vas kerítés mentén. Az utcában egyébként tülkölni tilos. Parkolni tilos, megállni tilos, behajtani tilos. Így aztán a Monbizsú utca annyira üres, hogy amikor cigarettára gyújtunk, a füst útja messzire követhető. Lassan emelkedve száll el a kaputlan porlepte falak mentén, párkányok fekete telefondrótok alatt ellebegve útja az utcasarokig követhető. Amarról most csak összegyűrt szürke villamos jegyek sodródnak a kopott kövezeten. Nem kóvályog a járda fölött kevéske szegényes levesszag, így nem cikáznak errefele dongó legyek sem, az utcát még a fecskék is elkerülik. Csak ez a nyúl termett itt, még kisé porosan remegő orral körül szimatolt, és elindult az utcán a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Valahonnan megszökhetett. Két füle a sok markolástól már egészen csupaszra kopott, s piheszerű bundáján, ahogy a szellő végigmatatott, nagy vörös foltéktelenkedett. Egy pecséttel ráütött, nagy 27-es. Mindenki számára nyilvánvalóan a 27-es számú nyúl volt ő, aki most elindult egymaga a délutáni kihalt Monbizsú utcán. Nem mondott se bűt, se bát, eltotyogott. A dohányfüst, mintha egy nyitott ablakon kicsapó meleg kapta volna föl, olykor hirtelen az ereszig emelkedett, ahol a kósza napfény rövid időre sárgára festette, kis lángnyelvek buktak belőle a tetőre. Egyszer csak egy kék köpenyes férfi termett az utca közepén, riadtan nézett körül, mint aki nagyon keres valamit, körül szimatolt, aztán ő is elsietett a Monbizsú híddal ellentétes irányba. Szemét dörzsölte, mintha megriasztotta volna a távozó délután vízfénye, ami még ott tündökölt sárgán a messzi kupolák fölött. Ennek az embernek rettentő elálló füle volt, feje, mint egy darab kő, haja szürke zuzmó. Ott már Pfaffnak hívták, ez arról a táblácskáról derült ki, melyet mellén a szíve fölött viselt. Ott már Pfaff, Frauenklinik, numero 51. Fatalpú hócipőt viselt, erősen kopogó léptekkel távozott. Itt volt hát az alkalom. Ha ismerkedni szeretnénk, valakinek a közelébe szeretnénk férkőzni, akár ennek a Pfaffnak is, nincs nehéz dolgunk. Csak elállni az útját. Igenis, láttuk, erre feletatyogott el a kis 27-es, akit bizonyára keres, értékes szérumokkal, hormonokkal a fenekébe, jöjjön csak, megmutatjuk, kerítsük hát kézre mielőbb. És már is ismerősre tettünk szert, talán életre szóló barátság veszi kezdetét. De ha valami azt súgja onnan belülről, hogy nem, mégse, nem az a nyúl volt az, akire vártunk, nem is ez a lapátfülő, ott már Pfaff numero 51, az uzmóhajó laborszolga a nőgyógyászatról, ha továbbra is finnyásan válogatunk leendő barátaink között, vessük hátunkat a falnak, és várakozzunk. aztán vagy betődik még erre felé valaki, vagy nem.
A télapó felesége. Dató Maharadze, agronómus egy kutaiszi közeli teaültetvényen, útban tapasztalat cserére a harasztosi kollektív gazdaság hagymatermesztő részlege felé, fagyos téli estén szállt le a kocsárdi vasútállomáson. Mivel senki nem várta, hogy útba igazítsa, tanástalanságában a leszállók többségét követve ő is betért az állomási restibe. A teremben babfőzelék, sör, pálinka, valamint pörkölt csicseri borsóból főzött kávé illata keveredett a közeli illemhely szagával. Dató Maharadze nem is annyira a szimatának engedve indult az önkiszolgáló pult felé, ott ugyanis megpillantotta a hívogató fehér kávés csészéket. Beállt a sorba, a hatalmas, ragacsos bádog tálcát végigcsúsztatta a tálalósinen, és amikor a kimért kávé elé ért, leemelte csészével. Vizetett, majd helyet foglalt egy asztalnál. Az idegen agronómus a bejárattal szemben ült. Így figyelmét nem került el, hogy a peron felüli ajtó nem sokára kinyílt, majd az előtér lengő ajtaja is. Vattaprémmel ellátott vörös pelerinjében a télapó lépett a terembe. Serényen törte át magát az asztalok között, nem volt nála batyú, nem hozott magával semmit, mint ahogy az elvárható lett volna tőle, hanem beállt az italmérés ablaka elé a sorba. Néhány perc elteltével két televízes pohárral fordult a terem felé. Megpillantotta az asztalánál magányosan ülő Dató Maharadzét, odabólintott neki és mellé telepedett. A két pohárban áttetsző folyadék volt, de nem teljesen egyforma. Az egyik telve apró légbuborékkal, a másik nem. A télapó hol egyikből, hol másikból fölváltva kortyolgatott. Gyönge vászonból fércelt, csukjás piros köpenyét nem vetette le, bajuszát, szakállát sem, ezért miközben ivott, a vatta megszívta magát a kétféle folyadékkal. Csak egy drótkarikát csapott maga mellé az asztalra, amelyen borítékolt sorsjegyek fityegtek. Öltözékét nem kímélve könyökölt a szennyes, lyukas abroszon, kenyérmorzsa, elgurult rizszem és temérdek nedves folt között. Egy szomszédos asztalnál káposztás palacsintát ettek. Csámcsogásuk oda hallatszott, a többi asztalról táskarádióból vagy kis hordozható magnóról más is más zene szólt. Jobbára déli tájak muzsikája, de egy helyen Barry White énekelt. Mire Dató Maharadze tanácstalan ábrázattal kihörpintette kávéját, és a csicseri borsó barna üledékét bámulva forgatta maga előtt üres csészéjét, már hárman ültek az asztalnál. A harmadik személy egy igen szerény ruházatú, kicsit drappos, lapos arcú asszony volt, ravaszkás orra talán kicsit hosszabb a kelleténél. De hát a Dató Maharadze sem volt rövid. Az asszony is két pohárral telepedett melléjük. A télapó könyökét érintve könyökölt az asztalra, a drótkarika közepébe. A télapó közben bal kezét az asztal alatt, az abrosz függönyétől némileg takarva, az asszony ölébe ejtette. Ott is hagyta. Az asszony halkan beszélt. Azt mondta, nagyon-nagyon jó hírei vannak. A délelőtt folyamán sikerült még 9 darab szenes vasalót beszereznie, méghozzá potom semmiségért. 2 Alvincen, nem kevesebbet, mint 7 pedig Miriszlón. Ezzel most már összesen 17-re emelkedett a tulajdonukban lévő szenes vasalók száma. Sőt, az aranyos gyéresről beígért példányokat is beleszámítva 29-re. Akkor most már nincs más hátra, mint e tárgyak mielőbbi értékesítése, mégpedig olyan területen, ahol már régóta villanyvasalót használnak. Ennél fogva egy modern háztartási eszköz kivéhet, hasznavehetetlennek tűnő ősét, pénzt nem kímélve dísztárgyként vásárolják. Gondot majd csak a szállítás fog okozni. Ezek az ócska szénvasból készült tárgyak ugyanis rettenetesen nehezek. A bizalmas beszélgetésből, a kezek, könyökök, térdek nem kevésbé bizalmas érintéséből bárki joggal gyaníthatta, hogy harmadikként a télapó élettársa ült az asztalhoz. Ha volna ilyen, a télanyó. De Dató Maharadze, akit nem vártak az állomáson, és aki kartvél anyanyelvén kívül valamelyest csak oroszul értett, semmit sem értett abból, ami körülötte történik. A szenes vasaló piac élénkülése tekintetében is, már ami ezt a régiót illeti, tájékozatlan maradt. Ő csak annyit észlelt, hogy egy ilyen távolról még megközelíthetetlennek vélt, földi dolgokban járatlannak tűnő férfiú, ha bátorításként fölhajt egy jó vizes pohárnyi töményt, elgémberedett mancsát ott melegíti, ahol az a legjobban esik.
Próbatömés. Kovács S. Ivor, úgynevén Sivár, 52 őszén egy délutánon át Rabuzin Jóskával barátkozott. Rabuzin Jóska a tiktak előtt áldogált a sarkon, mintha pontosan Sivárra várna. De csak véletlen lehetett az egész. Mégis Sivárt majdnem megindította, hogy ez a zárkozott és kissé gőgös gyerek, aki rövidlátása miatt az első padban ült, most megszólítja. Rabuzin Jóska a következőket mondta. Ha Sivár elkíséri a fogorvoshoz és ott megvárja, utána kiviszi a túzok málra, s ott mutat neki valamit. Ha meglátod, magad alá piszkolsz. A fogászati rendelő földszinten volt, Sivár az utcán várakozott, belátott a nyitott ablakon a fehér köpenyes fogászra, aki addig igazította a tükrös lámpát, amíg a fény beleesett a Rabuzin Jóska szájába. Az egész nem tartott sokáig, a teremből sóhaj sem hallatszott, csak a fém koccanása a porcelántálakon, és Sivárt kissé meglepte Rabuzin Jóska nyugalma, amikor kijött, elébe állt és kitátotta a száját. Mutatta a próbatömést a bal alsó őrlőben. Mire kiértek a kisbércre, esni kezdett az eső. Egy diófa alatt ültek egy darabig, újságpapírba csavart diófa levelet szívtak. A felhőkben volt valami reményt keltő, mert áttetsző sárga foszlányokból hult az eső, de amikor a legalsó ágak is átáztak, hazamentek. Rabuzin Jóska azt mondta, esőben kutyagumit ér az egész, ma már nem mennek ki a túzok málra, majd máskor, talán holnap. Másnap Rabuzin Jóska hiányzott az iskolából. Szünetben már mesélgették. Apja benyárt a titkárságon, és kivette a fia iratait. Sivár arra gondolt, talán ez nem is igaz. Délután elsétált a fogászati rendelőhöz, aztán elment a Kalauz utcába, ahol Rabuzinék laktak. Kérdezte, otthon van-e Rabuzin. Rabuzin apja horvát származású volt, elég furcsán beszélt magyarul, de érthetően ismételgette. Tévedés. Neki egyáltalán nincs semmiféle fia. Mégis Sivár látta, az iratok, amiket aznap kivett a titkárságról, az asztalon hevernek. Ha Rabuzin Jóskát kitagadták, Sivárnak itt nincs mit keresnie. Később hallani lehetett az iskola udvaron olyan halkan, mintha a betűk csak véletlenül találkoznának a levegőben, hogy Rabuzin Jóska, az egykori osztálytárs, igen messze van. A Hűvösön. Lecsukták. Ha Sivár ilyenkor a halkan beszélgetőkhöz sietett, azok értetlenül vonogatták a vállukat. Rabuzin? Isten ments, nem. Nem is róla beszéltek. Sivár még akkor ősszel megtudta, hogy az az áttetsző sárga fellegekből csendesen csorgó eső örökre elválasztotta Rabuzin túzok máli titkától. Azt pedig csak sejtette, hogy Rabuzin Jóska fölött az idő most naponta egyszer gyúrt kicsi szürke kenyérgolyó bisokban múlik, s a golyóbisok egyformaságában az örökké valóság rettenete dereng. Rabuzin Jóska nem gyermek többé. Sivár ezért számtanórán egyszer csak kérdezetlenül felállt, s a legkisebb zavar nélkül azt kérdezte. Tanár elvtárs, mennyit tart a fogban egy próbatömés? Mivel a kérdésnek nyilvánvalóan nem volt köze az emeletes törtekhez, Sivárnak el kellett hagynia a tantermet.
A mesterség arca. A színes sátorponyvával elkerített fedetlen nézőteret sietve kiürítették. Két gyermekarcú, pribék termetű, tornainges rendész kifelé terelte a vásárosokat. Többen vissza-vissza pillantottak az egymagában álló deszkapalánkra, amelyen hat csupasz, fényes késpenge remegett. Barbara de Anatóliát közben kiterítették a tyúkpiszoktól tarka porondra, és mivel a felcser kötszereivel, ollóival, szikéivel, varrótűivel még messze járt, a mutatványosok főnöke, dr. Mauzi hajolt fölébe, nyakát markolázta, mintha folytogatná, közben csak nyaki ütőerét próbálta elszorítani. Miután eltalálta, Titi Bok a késdobáló hóna alól csörömpölve hullottak ki a kések. A kiterelt vásárosok odakünt bosszankodtak. Jóformán még el sem kezdődött. Még 26 kés lett volna hátra, amire befizettek.
Kész botrány, biztos megjátszották, de hát mit is várunk ezektől? Néhány összemadzagolt színes sátorlap, közötte letaposott nyírkos fű, koszlós párgával elkerített tyúkpiszkos porond a deszkapalánkkal, fityegő, mosatlan függönyökkel. Ez a Titi Bok áll a bejáratnál, és unzsenírt előre bezsebeli a pénzt, úgy néz ki, mint valami megtűrt kis benfentes, kivénhett, csontra fogyott, szezbe pácolt segédmutatványos, akit foltozott kockás ingével, viseltes cúgos cipőjével merő szánalomból megtartottak a társulat sátra körül. És ott áll Barbara de Anatólia is, színes párduc foltoktól tarka sejem pizsamában. Ő is zsebeli be a pénzt pofátlanul nyakán ugráló inakkal, vénséges barázdált arca olyan, mint a pulyka tokája. Arra még a leggyanakvóbbak sem számítottak, hogy oda bent majd ugyanaz a Titi Bok lép elő a függöny mögül, pecshüt karjával, bütykös ujjaival, hóna alatt egy halom késsel, szám szerint 32-vel, hogy a deszkapalánkra hajítsa a nyugalmazott pojáca. Arra sem számított senki, hogy Barbara de Anatólia, a szánalomra méltó öreg cseléd áll majd ki ráncos, remegő pulykatoka arcával a palánk elé, és várja, hogy repüljenek feléje Titi Bok kifent kései. Aki kicsit is odafigyelt, észrevehette, hogy Barbara de Anatólia arca már akkor megrándult görcsösen, amikor az első penge lecsapott, fél centire bal füle mellett. Lehet, ez volt az a baljóslatú jel, amivel Barbara de Anatólia félelmét elárulta, egyszer, mint az egyébként mindig biztos kezű Titi Bokkot oly végzetes módon zavarba hozta. De az sem kizárt, hogy Titi Bok tévedésének okai önmagában rejlettek. Az egész nem volt egyéb, mint elkerülhetetlen véletlen, és Barbara de Anatólia számára e mesterség kezdetétől fogva minden felé repülő kés azt ígérte, ami ezen a délutánon bekövetkezett. Titi Bok odaszögezte a deszkapalánkhoz. Azért még így is szép munka volt, Barbara. Ezt meg kell adni. Számoljunk csak utána. Egyszeri előadás, ráadás nélkül, az 32 kés, napi 3 föllépéssel számolva, az már 96 kés, plusz napi 450 kés kötelező edzés, az napi 546 kés. Ez heti 3822 kés, havi 114.660 kés, évi 1.375.920 kés. A bal sejtelem 1.300.000 fintora. Hogy a kerek számoknál maradjunk. Akkor kell-e még csodálkozni, hogy Barbara de Anatólia arcán már olyan a bőr, mint a pulyka tokája.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárcanovellák 1978-1981. A télapó felesége. Felolvasta Alföldi Róbert, Bölcsök Enikő, Fekete Ernő, Tordi Géza és Zsóthér Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A tárcanovellák utoljára 2015. augusztus 25-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981.
Várakozás. Reggel óta Ojnicánét várom. Ha megérkezik, jó hírt hoz. De ő maga is már jóval több, mint a posta vagy egyszerű hírrivő. Ha meghozza a hírt, nálam is tölti az éjszakát. Ilyenkor, ha este nem csukunk ablakot testétől, reggelre egészen kimelegszik a szoba. De most nyár van. Az ablak kitárva, belátok a Mihálka fiúk kertjébe, ahol akkorára nőtt a fű, hogy jövő héten lesarlózzák az almafák, a szilvafák és a málnabokrok között az egészet. Eljön egy lovas szekerén Eugén Korbuly Jenő, és úgy zölden elviszi anyulainak. Korbuly bemehet minden udvarra, és ha mélyebbre pillantva lesarlózott kerti füvet talál, azt magával viheti. Alig 10 óra lehet. Én csak lesem a kertek fölött elrezzenő hangokat, s várom közöttük a pályaudvar felől az érkező vonat fáradt csörömpölését. Itt a mozdonyvezetők még a váltók előtt kieresztik a gőzt. A szerelvények kimerülten gurulnak be a végállomásra. Ojnicáné is leszállhat. Amint szemem megszokja a málnaindák és a fűzöldje közötti kerti sötétséget, ez úgy déltájt lehet, látom a Mihálka fiúk tyúkoljában egy fiúcska üldögél. A ketrec ajtón lakat is lóg. Nem látom, mit csinál a gyermek odaben. Nem mozog, csak előtte a fűszálak beérő kalászai. Egy fogoly tölti büntetését a Mihálka fiúk kertjében. Kitöltök egy csupor savanyú tejet, és visszatérek az ablakba. Kortyolok. Zsenge fokhagyma zöldet és zsemlehéjat rágok mellé. Mögöttem a konyhában felejtett táskarádió olykor bemondja a pontos időt. A Mihálka fiúk kertjében a málnaindák és kalásztvető fűszálak mögött, a tyúkketrec előtt, seprű nyéllel a kezében egy fiúcska sílbakol. Akkora lehet, mint a fogói gyerek, csak sokkal szigorúbb. Kérem, mondja neki kimérten, kerüljön velem mindenfajta érintkezést. De pityú, kérleli a fogói gyerek, én mindjárt összepisilem magam. Nem tudom, kit szólít pityúnak, legjobban teszi, ha nem szólongat itt senkit. Ide napközben csak két személyvonat érkezik. A fél ötös személy után lesem a szelet az állomás felől, s még utána is jó sokáig, hát ha meleg hírhozom, autóbusszal teszi meg az utat. Szürkülődik, s látom, ez a nap elmúlt jó hír nélkül, egyetlen látogató nélkül. Vörös a könyököm az ablakpárkán nyomásától. Most kimászom az ablakon, átgázolok a korbúj számára föntartott füvön, s egy kővel hütögetni kezdem a ketrec ajtajáról a lakatot. A gyerek nem mozdul. Mellette egy tál cserebogár. Amikor a lakat már len van, kinyújtja a nyelvét. Amíg meg nem eszem, úgy sem mehetek sehová. Kinyitom a ketrec ajtót, szólongatom a gyereket, te kifia borja vagy. Semmi között hozzá, mondja. De ha beleütöd az orrodat a dolgunkba, te is ide kerülhetsz.
Frontátvonulás. Délelőtt kivettem a kölcsönzőből egy magnót, és hazavittem. Holnap van be a születésnapja, azzal fogunk majd szórakozni. A konyhában üldögéltem, tekertem a szalagot ide-oda, aztán fogtam a mikrofont, hátradőltem a széken, és elővettem a legmelegebb hangomat. Mikrofon próba. 1, 2, 3, 4. A pontos idő 12:38:30. 6,5 perc múlva 3:41. Jó napot kívánok. Ma vasárnap van. Itt ülünk pattantyús nagymamáéknál, mamival és Beával együtt. Kicsi Bea Manett 4 éves. Reggel fehér mastit kötöttünk a nyakából. Igen, mától fogva. Helyesbitek, fehér mastit kötöttünk a hajába. Ilyesmiket mondogattam a szalagra, hogy holnap Kicsi Bea majd meghallgassa. Legyen neki is egy kicsi öröme. Ilus még nem jött haza, én 2 óra tájt megebédeltem. Közben hallottam a közeli állatkertből a pávák rikoltozását, és mintha szekrényeket tologatnának a padlón, valami folyamatos dübörgést a csarnok felől, ahova télire beteszik a meleg égővi nagyvadakat. Azt hiszem, frontátvonulás van. 2:30-kor elindultam a kúthoz. A buszban 2 gyenge külsejű fiatalember bámult rám, még meg is lögdösték egymást. Ő az. Szalmaszínű hajuk volt, még a fülüket is eltakarta. Kopott zubbonyt viseltek. Alaposan szemügyre vettem őket. Ha kell, majd személy leírást adok róluk. Még a végállomás előtt leszálltak. Pont 3-ra értem a benzinkúthoz. Bajnes a délelőttes figyelmeztetett, hogy a 98-as kút órája akadozik. Nyissam ki a szememet, mert az én zsebemre megy. Frontátvonulás lehetett, mert zabosan figyeltem az országutat, mikor jeleznek be a kocsik a töltőállomás felé. Ilyenkor kényszeredetten kecmelegtem ki a kabinból, s minden sofőrnek alaposan belenéztem az arcába. Nem tetszett ma nekem senki. Egyszer egy vén lestrapált bujik érkezett, ahhoz képest túl magabiztos férfi vezette. Mellette kisfiú, ölében pincsi kutyával. A pincsit bámultam, egyáltalán nem kedvelem ezt a fajtát, közben észrevettem, hogy jár a motor. Szóltam is: legyünk szívesek és tartsuk csak be az előírásokat. Erre megjegyezte, ettől még nem szokás a levegőbe repülni. Egyébként, ha most leállítja, nem tudja újraindítani. Délután megjelent az a 2 suhanc is az autóbuszból. Nyilván valami tervük lehetett velem. Egyikük hálót lóbált a kezében üres literes üveggel. 1 liter benzin kellett nekik. De lehet, csak körül akartak nézni, bekukucskáltak a kabinba is, ahol a kutaslány bajlódott a számlákkal. Mindenféle sületlenségeket tették neki a szépet, aztán elkullogtak. Valamikor este felé aztán leállt az óra. Épp egy külföldi kocsi állt be a kút mellé. Magyaráztam a szélvédő mögött ülő férfinak, hogy mi a helyzet, és már hoztam is a tölcsért, hogy majd 5 literenként beadogolom neki. Kihajolt az ablakon, azt mondta, Arschloch, és elhajtott. Sapkámhoz emeltem a kezem. Mivel mi éjszaka nem üzemelünk, a kutaslánnyal 10:30-kor összeszámoltuk a bevételt. Nem volt valami fényes napunk, mivel a 98-as kút még 7-kor leállt. 11-kor megérkezett Bajnesz, a délelőttös, ugyanis ő szokta hazafuvarozni a kutaslányt. Az ő dolguk. Mint mindig, kérdezték, bevigyenek-e. Én rendszerint az utolsó busszal térek haza, de ma úgy gondoltam, jobb lesz elejét venni a további bajoknak. A bevételt besülyeztettem a nadrágszáramba, a villámzárral ellátott zsebembe, és beugrottam mögéjük a hátsó ülésre. Az a két szennyes alak a sövény mögött nagyot nézhetett. Otthon már mindenki elaludt. Leültem a konyhában, kinyújtóztam, és töltöttem magamnak egy pohárkával. A Magda ott állt az asztalon, halkan bekapcsoltam. A pontos idő 12 óra 40 perc. 5 perc múlva 3:41. Jó napot kívánok! Ma vasárnap van. Itt vagyunk Pattantyús nagytatájéknál, Beával és Mamival együtt. Kicsi Beánk ma lett 4 éves, kapott egy szép barna tortát, 4 darab gyertyával beleszúrva a felső krémbe. Igen, Beácska ma lett 4 éves, adjon neki a jóisten még egy annyit. A gyerek biztos örülni fog. Engem is megnyugtat, amikor hallom a saját hangomat.
Oroszlánok búcsúztatása. Ojnicáné ma elutazik. Pár napja érkezett jó hírrel. Ilyenkor mindig befogadom, s bezárkózva ülünk az öröklött régi ház teremnyi homályos szobáiban, levetett lábbelivel, csak úgy harisnyásan, hogy együtt létünket fölösleges zajok ne kísérjék. Ojnicáné bár kissé telt, meg olyan barna, mint a barna nőknek elég pihés a háta. Olyan, mint a szobák között megmozduló szellő, amikor nálam van, enyhíteni tud a tikkasztó napokon. De most már komoran készülődik. Szedegeti maga mögött minden nyomát képzelt későbbi látogatóim elől. Hol fióknyekkel, hol a ruhaszárító kötél pendül a konyhában, hol kicsi ollók csörrennek a fürdőszoba tükre alatt. Háttal ennek a készülődésnek az ablakban ülök mogorván. Hadd maradjon magára ritka látogatóm a távozás minden bűnével. Pont úgy ülök most is az ablakban, mint amikor a szárnyvasút vén gőzmozdonyát lesem, amint a kaptatók után a váltók fölött elcsöndesedik, és szuszogva bevontatja azt a vagont, amiből nagy ritkán Ojnicáné szokott kiszállni. Mintha őt várnám, aki most éppen elutazik, s aki, hogy ezt a kényszerű, nehéz csöndet megtörje, ügyetlenül és elég átlátszóan megnyugtat. Hanem talán újra valami jó hírrel tudna meglepni, ismét vonatra ül. Az állomás közel van. A vonal végét jelző, fölkunkorodó sínek, a rozsdás ütközőkkel, a gyommal benőtt csalakos halmok között majdnem a kertekig nyúlnak. Egyik ilyen sínpáron magányos vagon áll. A szárnyvasút vén gőzmozdonya közelít feléje óvatosan, mégis, amint kissé megdöccenve hozzáér, odaben elbődül valami állat. Nem is egy, 2 vagy 3. 3 oroszlán. Olyan a hangjuk, mint amikor kidugaszolnak óriási lefolyókat. Tehát 3 oroszlán. Vagonjukat oda fogják illeszteni a személyvonat végére. Ojnicáné oroszlánokkal utazik. A töltéseken túl Péter Pál napja óta aratják a rost. Szemben a nappal, háttal a pályaudvarnak. Remek körülöttük a levegő a méltatlankodó oroszlánok hangjától. Az egyik másodosztályú vagon előtt Ojnicáné hirtelen belém karol, és hogy az állandó bömbölés túlkiabálja, a fülemhez hajol. Nem furcsa, hogy ezek az arató népek itt a rostábla közepén milyen gyanútlanul dolgoznak? Nem tartanak attól, hogy a kassa vagy a sarló beletéved egy oroszlán fenekébe, ami ott lapul az aratásra váró rozsban? Vagy hogy rálépnek egy olyan rózsaszínű drabbojtos farokra? Honnan az aratóknak ez a megfoghatatlan biztonsága? Én is beleordítok Ojnicáné hűséges fülébe. Nem, egyáltalán nem furcsa, mivel ezek az arató népek is tudják, hogy az oroszlánok egy sötét vagonban kuksolnak, és ebéd után nem a vetésben heverésznek. Nem úgy értettem, kedvesem, mondja Ojnicáné most már a másodosztályú fülke ablakából, a távozó egyén oktató fölényével, nagy, idegen lapos arcával. Csak azt mondom, hogy nem ártana nekünk néha ezeknek a hangjukról már ismert állatoknak a közelsége. Hadd ismerjük meg a borzongató félelmet. Féltem én éppen eleget, ordítom Ojnicáné után, akivel most elmozdult a szerelvény. És ordítanám még egyszer, de a forgalmista rosszallóan pillant felém. A bömbölés is lassan elhal, a váltók fölött az oroszlánok megnyugszanak, és dorombolva elhelyezkednek menetirányban. El sem búcsúztunk. Vagy ahogy vesszük.
Üzenet. Reknének atropin volt a szemében. Nem tudott varni, zoknit foltozni, így az ablakpárkányra könyökölve üldögélt. Máskor délután kiláthatott volna a park sétányaira, a gesztenyefák alatti padokra, ahol ilyen tájt a lombok között besütő fényben tavaszi csupasz lábak fehérlettek. Mindez most buborékos színes foltokban hullámzott előtte. Homályosan csak annyit látott, a legközelebbi padon magányos férfi ül, dobozzal a kezében. A férfi egyébként fehér ballont viselt, ölében nyitott hegedűtokot tartott, abban szalvétába kötött elemózsiát. Hozzá héjastól harapta a méreg zöld uborkát. Egy idő elteltével pöfögő kicsi szürke DKV állt be a ház elé, és eltakarta a férfit és a hegedűtokot. A szürke DKV bérkocsi volt. Akkoriban naponta kettő, ha elhaladt egy-egy ilyen parkmenti utcán. Kezében kicsi bőröndel mici sapkás férfi szállt ki belőle, és a rekház kapuja felé tartott. Rekné mögött, az udvar felől nem sokára csöngettek. Az idegen gyűrött zakót viselt, gyűrött barna nadrágot, elmondta a rádiósítási központtól érkezett, úgy hírlik arrafelé, az asszonynak van egy kedvenc nótája, amit eldalolna. Mostanában szalagra veszik a kedvenc nótákat, hogy azokat mások is hallhassák. Házi asszonyok otthon, hangszóróból házi munka mellett. Keverjen hát Rekné egy kis tojássárgáját cukorporral. Nyelje le, és lássanak munkához. Fölnyitotta a dobozt, és megmutatta a mikrofont, amibe beleénekelhet. Rekné szomorúan ingatta a fejét. Tévedés, neki nincs hangja. Egyáltalán nem ismer kívülről dallamokat. Az idegen bólogatott. Na jó, mondta igen halkan, akkor beszéljünk komolyan. Van-e még valaki itthon? Csak magunk vagyunk, mondta Rekné. A férfi akkor leült, de a mici sapkát a fején tartotta. Azt mondta, ő egy tiszt. Ennél fogva bármikor beléphet a cellába, ahol most Rek Mátyás kuksol. Ő a jobbik fajtából való, vinne neki elemózsiát, mert Mátyás éhes. Meleg új ruhát és egy meleg plédet, mert Mátyás fázik, és még üzenetet is. A Rekné üdvözlő hangját, ha mondana valamit a szalagra. Egyébként hogy vannak a gyerekek, akikről annyi minden kedveset hallott? Eszter Noémi és a kis Lázár Jakab. Rekné körme a tenyerébe mélyedt. Lassan ő is leereszkedett egy székre. De az idegen ekkor felállt. Az élelem, vaj, méz, sajt, szalámi megfelelő mennyiségben legyen bádog dobozokban. A ruha meg a pléd jól összekötözve egy ócska papírzsákban. Este visszatér, addig álljon készen a csomag. Kezeit csókolja, és ki ne kísérje. Rekné homályos tekintettel lesett utána az ablakból, amíg a kicsi szürke DKV elmozdult a járda mellől. Mögötte a pad most már üresen állt. A park felől fehér ballonos férfi közeledett, mellette nagy fekete állat lépkedett. Rekné mögött nem sokára újra csöngettek. Az ajtó előtt a fehér ballonos férfi állt egy farkas kutyával. Rexinek egy kis dolga lenne odabenn, mondta, és ezzel beléptek. A férfi megszagoltatta a kutyával a széket, ahol az előbbi látogató ült. A szőnyeget, ahol a lábát tartotta, és megnyugtatta az asszonyt. Többet nem jön, de máskor nézze meg jobban, kit enged a házba. Rekné mindezekből igen keveset értett. Az atropin látásában nagyon zavarta. Így nem látta például, hogy a farkas kutyás férfi délután ablaka alatt hegedű tokból uzsonnázott. És a micisapkás látogató micisapkája alatt egy tiszthez képest illetlenül kopaszra van nyírva. Csak a szimata maradt Reknének erre a napra. Így homályosan sejtette, hír érkezett Rek Mátyástól. Falak közötti levegő, ami gyűrött ruhájából az idegenit hagyott, amit a bőréből is még jó ideig ereget, s amiből orrában egy darabkával most valahol egy kutya lohol. A kutyának múló kis izgalom, neki üzenet.
Csendes lebukás. Ülök újra az állomáson egy villamos targoncán, és várom, mikor gurul be fáradtan a távolsági személyvonat. Délben sürgönyt kaptam Ojnicánétól. Nagyon jó hírei vannak, estére számíthatok rá. Be fogunk zárkózni a kertre nyíló kertszagú szobámba. A másodosztályú vagonból bőszoknyás asszonyok szállnak le málnával teli faedényekkel, vesszőkosarakkal, mögöttük katonák, fadöntők és sárga mellényes pályamunkások. Ojnicáné nem száll le a távolsági személyvonatról, de leszáll Ojnica ezredes. Magas, erősen szőke és derék, mint egy medve. Egy nagy szőke medve. Elnéz az utasok fölött, átvág a sínpáron, s mint aki ismeri az utat, elindul a rövidítéseken a kertek alatt a Szamóca utca irányába, ahol én lakom. Fölkelek a targoncáról, elindulok én is a rövidítésen a kertek alatt hazafelé, ilyenkor otthon a helyem. Ojnica bepillant a mély kertekbe, a sötétzöld fű között feketére ázott padokra, görbelapú asztalokra, az árvácskákra és ribizli bokrokra, benéz az én udvaromba is, a házszámra, s kutyától nem tartva nyugodtan besétál a tornácig. Kétszer megrázza a csengőt. Mivel még nem vagyok otthon, nem nyitok neki ajtót. Ojnica visszasétál az utcára, s a kapummal szemben leül egy kőkerítés párkányára. Amíg a kulcsot a zárba illesztem, az ajtó előtt érzem ennek a hatalmas embernek megrekedt melegét, kemény tekintetét a tarkómon. Magam mögött hamar bezárom az ajtót. Mindjárt megrázza kétszer a csengőt. Ha azt mondaná, most széttépem magát, azt fogom felelni neki. Nem tehet ilyet. Nem tehet ilyent. Valaki kétszer meghúzza a csengőt. Ott áll nagy világos testének nyomasztó melegével. A válláig érek. Bejöhetek? Kérdi. Tessék, mondom. Bemutatkozzam? Ne, mondom. Ojnica benn van a szobában, ami most este felé kisé zöldesen dereng a kert lombjaitól. Elsétál az ablakig, és becsukja. Húzat van, mondja, és leül. Látom, kicsi neki a szék, de nem mondhatom, parancsoljon még egyet. Csak a fejét forgatja körbe. Maga mögé is pillantgat. Kicsit keskeny az ágyam. Hallgatunk sokáig. Maga mivel foglalkozik? Kérdi nagy későre. Kott Tamásoló vagyok, mondom. Az mi? Valaki ül és másolja a kottát, mondom. Oly nincs, csak néz bele az arcomba. Talán meg kellene ismételnem. Valaki ül és másolja a kottát. De hallgatok. Oly nincs a legyint. Kezefeje fehér, vöröses barna szeplőkkel, vörös kemény szőrökkel. Én ezredes vagyok, mondja. Nem őrnagy? Kérdezem halkan és udvariassan. Nem, ezredes. Oly nincs a hallgat, én kimenekülök a konyhába. Főzök egy teát, mondom. Időnként benézek, látom, meg nem moccan. Esetlenül ül a széken, mint egy medve a nézőközönség előtt. Leszűröm két csészébe a teát. Leteszem őket a kicsi asztalra, veszek magamnak egy kocka cukrot. Olynica pontosan az arcomba néz, én pedig bele a csészébe. Egyszer csak föláll. Na mindegy, mondja. Kimegy az előszobába, és várja, nyissam ki előtte az ajtót. Szóval nem kell bemutatkoznom, mondja. Nem, mondom. Akkor jó, mondja, és elindul. Ketté török egy kocka cukrot, beleteszem az Olynica érintetlen teájába. Veszek a szekrényből egy kis üveget, egy kis üveg kis üstit, töltök belőle a csésze karimájáig. Mindjárt megiszom.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárcanovellák 1978-1981. Oroszlánok búcsúztatása. Felolvasta Börcsök Enikő, Znamenák István és Zsóter Sándor. Zene Tallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A tárcanovellák utoljára 2021. július 4-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.